magazin a munkavilágáról a Klubrádióban. Szerda délután 1 órakor az önök munkatársa, Kutas Ingrid.
A műsor támogatója a Network Hungary Zrt. Klubrádió.
Tények,
vélemények.
Közlekedési hírek.
Az utv.hu kamerái szerint a Moszkva téren könnyen át lehet jutni, és jól járható a Vérmező út, illetve a Margit körút is. A Váci úton, a Megyeri útnál és a Régi Fóti útnál is sávlezárásra kell számítani, így gyakran megtorpan a sor. A Ferenc körúton, a József körúton és az Üllői út belső szakaszán is jó tempóban lehet most autózni. Az állami autópályaügyelet jelezte, hogy az M3-ason a 49-es kilométernél a szemetet szedik, a Budapest felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani.
Következnek a Klubrádió hírei.
15 óra van. Nem változtatott a jegybanki alapkamaton a monetáris tanács. Megváltozik a kormányzati politizálás módszere, mondta a miniszterelnök. A vasutasok döntő része nem csatlakozott a mai vasutasztrájkhoz. Marad a napos, tavaszias, száraz idő. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 7,5%-os mértékén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezzel egyidejűleg eltörölték a forint ingadozási sávját, azaz mostantól szabadon lebeg a forint árfolyama az euróval szemben. A jegybank szerint az árfolyamsáv eltörlése fontos előrelépés az euró magyarországi bevezetése felé. A lebegő árfolyamrendszer kedvezőbb feltételeket teremt a jegybank számára az inflációs cél eléréséhez. A kamatemelés elmaradása a forint ingadozási sávjának eltörlésével együtt azonnali jelentős forint erősödést hozott. Előbb 259 forintig erősödött a magyar fizetőeszköz az euróval szemben, majd némileg visszaesett, jelenleg újból erősödik és 260 forinton áll. Megváltozik a következő időszakban a kormányzati politizálás módszere, jelentette ki Gyurcsány Ferenc napirend előtt a parlamentben. A miniszterelnök elmondta, hogy kormánya arra vállalkozik, előbb kijelöli a főirányokat, merre kell elindulni a nemzetnek, ezt követően pedig konzultációk következnek. Navracsics Tibor, a Fidesz frakcióvezetője, a miniszterelnök szavahihetőségét vonta kétségbe a napirend előtti felszólalásra reagálva. Mint mondta, a hitelesség kulcsfontosságú, ezért kérdés, elhiszi a közvélemény ugyanannak az embernek, aki szociális és gazdasági válságba vezette az országot, hogy ő fogja kivezetni azt ebből a helyzetből. Semjén Zsolta, a KDNP frakcióvezetője szerint a miniszterelnök programhirdetésének célja, hogy elterelje a figyelmet a népszavazásról. Dávid Ibolya, az MDF elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a polgárosodás hosszú folyamat, nem lehet varázsütésre megvalósítani. A Fidesz egyhangulag támogatja, az MSZP viszont egyik esetben lelkiismereti szavazást kér, a másik esetben pedig nemmel szavaz az ombudsman jelöltekre. Navracsics Tibor, a legnagyobb ellenzéki párt frakcióvezetője bejelentette, a jelöltek eddig semmilyen formában nem vettek részt politikai vitákban, ugyanakkor szakmai hátterük, elismertségük, a civil szférához való kötődésük alkalmassá teszi őket, hogy betöltsék az ombudsmani posztot.
Én félek, hogy ahogy egyébként tavaly az utolsó ülésnapon, hogy most sem a Fideszen fog múlni, hogy lesz ombudsman vagy nem lesz ombudsman. Én bízom benne, hogy lesz. Tavaly nagyobb vita volt a jelölésekről, most egészen rövid vitának nem is nevezhetem. Megbeszélés volt és egyhangulag foglalt állást a Fidesz frakció. Ez a titkos szavazásra vonatkozóan is nagyobb reményekkel kecsegtet, de én ahogy látom a bizottsági meghallgatások tanúságai alapján nem a Fidesszel lesz probléma most sem.
Mesterházi Attila, az MSZP frakcióvezető helyettese elmondta, hogy pártja Zombor Ferenc adatvédelmi ombudsman jelöltet nem támogatja, Fülöp Sándornak a Jövő Nemzedékek ombudsmani poszt várományosának megválasztásához pedig lelkiismereti szavazást kér a frakciótól.
Az adatvédelmi ombudsman esetében a frakció nemmel fog szavazni, az öld ombudsman esetében pedig lelkiismereti szavazást rendelt el a frakció. Egy vita volt a frakción ebben a kérdésben, és a vitának egy szavazás vetett véget, és a szavazáson így döntött a frakció. Ennél többet nem szeretnék is, mert egy belső vitáról van szó.
Felhívást írtak alá politikusok az európai roma stratégia kidolgozására. A dokumentum szerint a stratégiának 5 fontos témára, az oktatásra, foglalkoztatásra, lakhatásra, egészségügyre és képviseletre kell koncentrálnia, továbbá az antidiszkrimináció és a nemek közötti esélyegyenlőség elvét kell figyelembe vennie. A vasutasok döntő része felvette a munkát a mai vasutasztrájk ideje alatt. A vasúttársaságok előzetes adatai szerint a sztrájk idején a közlekedésre kijelölt 964 személyvonatból 648 közlekedett, 217 tehervonat járt. A MÁV ZRT az előzetes adatok szerint közölte, hétfőn 0 óra és 6 óra között a MÁV ZRT pályavasút részlegén az 1734 megjelent forgalmi dolgozó közül mindössze 81-en sztrájkoltak, a többiek felvették a munkát. A nappali műszakban a sztrájk 9 órai felfüggesztéséig a 2745 szolgálatba jelentkezett közül 73 vasutas sztrájkolt, 2672-en dolgoztak. Hírek legközelebb 3:30-kor a Klubrádióban.
Időjárás jelentés.
Délután és kedden is derűs meleg idő lesz. Gyenge, változó irányú mérsékelt déli szél fúj. Számottevő eső kizárt a folytatásban is, éjszaka viszont kisebb záporokkal, vastag felhősáv éri el az északnyugati országrészt. Jelenleg 18 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők, hajnalban 3, holnap délután szintén 18 fok várható.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Óratrend.
Szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, környezetvédelem. Mindez megvalósítható a környezettudatos szemléletre neveléssel, melynek módszereiről beszélgetünk szerdai műsorunkban egy ökoiskola igazgatójával és a földrajztanárok egylete képviselőjével. 12:30-tól várja önöket a szerkesztő, Bencsik Gyula.
A műsort támogatja a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Kultúra Védjegye.
Solidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatja.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a Solidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink jó képességű tanárjelöltek kiválasztása és magas szintű képzésük a két legfontosabb tényezője a sikeres oktatási rendszernek. Megvalósításához tanácsot a francia középfokú oktatásügyi szakszervezet titkárától is kapunk. Műsorunk első részében tehát a pedagógus képzésről beszélgetünk szakértőinkkel. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mennyi beleszólásuk van a szakszervezeteknek a pedagógus képzés által. Majd arról beszélgetünk, hogy alulfinanszírozott-e Magyarországon a kutatás, és a miniszterelnöki hármas jelszó tudásmunka tulajdon közül a tudás kiérdemelheti-e valóban az első helyet, megbecsüljük-e a kutatóinkat és az ő eredményeiket, ez műsorunk második témája. Természetesen azt is megnézzük, hogy mi dolga lehet ezügyben a szakszervezeteknek. Már is kezdtünk.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Ma is bizonytalan volt a vasúti közlekedés a VDSS által szervezett vasutasztrájk miatt. A legnagyobb fennakadást az ország keleti részében lehetett tapasztalni, a munkabeszüntetés ismét csak néhány óráig tartott, de célját olyan szempontból elérte, hogy sokan csak késve jutottak el az iskolába vagy a munkahelyükre. A telefonnál Tóth András, a Tudományos Akadémia Európai Munkaügyi Kutatások Központjának igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Most már nem először, nem is másodszor ugyanaz a forgatókönyv zajlik, miközben a munkaügyi közvetítő napok óta egyességre próbálja késztetni a feleket. Ön szerint most mi is történik tulajdonképpen? Mi a célja ennek az újra és újra feltűnő forgatókönyvnek?
Ugye azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a sztrájkoló szakszervezet egy nagyon ügyes stratégiát követ. Felszögi össze a sztrájkot, héten el újrakezdi, majd abba hagyja, és ebben jelentős kárt okoz a vállalatnak. Tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy ez egy üres szakszervezeti stratégia, ha nem éppen egy közszolgáltató vállalatról lenne szó, hiszen az így okozott károk messze meghaladják azt a kárt, amit egy normális szakszervezet tudna okozni, és az igazi, akik ezt igazából megfizetik ezt a károkozást, azok nem a vállalat maga, hanem az adófizetők mindannyian. Akár úgy, hogy utasok vagyunk, és nem tudunk bemenni a munkahelyünkre, akár úgy, hogy ugye a MÁV egy bárszerséges vállalat, és hát a adófizetők pénzéből történik a finanszírozása a MÁV szolgáltatásainak.
Igen, hát egyre nagyobb ugye a bizonytalanság, egyre később jelentik be, hogy mikor fognak sztrájkolni, tehát ez is megfigyelhető.
Ugye sajnos az van, itt egy jogszabályi hiányosság van. Mint látjuk, itt a vállalat megpróbálta a bírósághoz fordulni, de hát a bíróság rendre úgy ítélte meg, hogy fontosabb az alkotmányos sztrájkjoghoz való szabadságnak a biztosítása, mint a közszolgáltatásnak a biztosítása, és itt egyértelműen a sztrájk törvény hibája. A sztrájk törvény elírja azt, hogy meg kéne lenni egy minimális megegyezés a minimális szolgáltatásról, sajnos ez az ügyesség nincsen meg, és a szakszervezet azt is lehetne mondani, hogy ki használja ezt a helyzetet.
Ön szerint várható megállapodás, megegyezés az ügyben? A közeljövőben?
Hát, én azt gondolom, hogy nem nagyon lesz itt megállapodás. Ezt nem lehet tudni, mert mindannyian kívül vagyunk az eseményeken, nagyon kevés információban, de azért a hírekből azt tudjuk, hogy nagyon kevés vasutas sztrájkol. Ugye ma is azt gondolom, hogy a faktorát úgy hirdette meg, megint úgy hirdette meg, hogy akár meddig elhúzódik, és nagyon gyorsan abba hagyták a sztrájkot. Talán 20 napja hagyták abba nagyon gyorsan, nagyon kevesen lőttek be a sztrájkba, és szerintem a vereség elkerülése érdekében lehetséges, hogy vonták vissza a sztrájk.
Az ön véleménye szerint, bocsánat, hogy közbevágok, igen, mi lehet az az ok, ami megállíthatja a gördülő sztrájkot, és mondjuk megállíthatja Gaskó Istvánt, a VDSS elnökét?
Tulajdonképpen azt mondom, hogy nincs ilyen megállapodása lehetőség, én úgy látom, hiszen a szakszervezet például fenntartja azt a 10%-os béremelkedés vonatkozó követelését is, amit a bíróság egyébként jogellenesnek nyilvánított, mint követelés. Mégis ugye mégis azt mondta a bíróság, hogy miután van másik része is a követelésnek, amit jogosan lehet követelni a sztrájk törvény szempontjából, hát padhelyzet van. Azt fogja megállítani a sztrájkot, hogy egyszerűen egy idő után a vasutasok is azt fogják mondani, hogy ezért már nem állnak le sztrájkolni. Ugye azért mégis csak akik ott dolgoznak, nekik is kell lenni felelősségérzetnek, hát az ország iránt, meg a lakosok iránt, akik használják. Itt Budapesten, mi itt Budapesten nem érezzük meg a sztrájkot, de azok, akik vidéken laknak, akik ugye vonattal közlekednek, nem jutnak be a munkahelyükre, nem jutnak be az iskolájukba, esetleg problémáik vannak, hát azok azért megérzik. És ezt a minden vasutasnak tudnia kell, hogy azért felelősségre is tartozik, hiszen különleges helyzetben vannak. Nincsenek kitéve a piacnak, szerintem ez utóbb, ez ki fog derülni. Hát nem lehetne, az összes többi faktorát is elítélte ezt a sztrájkot.
Igen. Köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Viszont hallásra. Az elmúlt percekben Tóth Andrást, a Tudományos Akadémia Európai Munkaügyi Kutatások Központjának igazgatóját hallották.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Az oktatásügy közös francia-magyar problémáiról beszélt az Európai Szakszervezeti Szövetség Oktatási Bizottságának alelnöke a múlt héten Budapesten. Odile Cordurier, aki egyben a francia középfokú oktatási szakszervezet titkára is, a pedagógusok szakszervezetének meghívására érkezett hozzánk. A rendezvényen Sós Éva kérdezte az itt szerzett tapasztalatairól.
Cordurier asszony, mennyire tájékozott ön a magyar pedagógus képzés továbbképzés helyzetéről?
J'avais déjà assisté à une présentation.
Már tavaly Luxemburgban a pedagógus szakszervezet tartott egy előadást a pedagógus képzésről. Ezen a konferencián értesültem arról, hogy Magyarországon 38 helyen folyik pedagógus képzés, és ezek nem egyforma színvonalúak. Márpedig ahhoz, hogy az oktatói munka megbecsülést élvezzen, nagyon fontos lenne, hogy egységessé tegyék a pedagógus képzést.
Ön járt gimnáziumban is beszélgetett a pedagógus szakszervezettel. Milyen közös gondokat fedezett fel a magyar és a francia pedagógusok helyzetében?
Ahogy látom, Magyarországon a legnagyobb gond, hogy túlterheltek a tanárok. Heti 22 órájuk van, de az előkészítést, a javítást, az értékelést is el kell végezniük. A másik pedig az, hogy túl nagy az osztályvétszám. Abban az osztályban, ahol én voltam, 33 diák jár, de mondták, hogy van 37-es osztályvétszám is. Azonos nehézségekkel küzdünk Franciaországban is. Közös problémának látom a bérezést is, bár mélyen megdöbbentett a magyarországi oktatásban dolgozók bérhelyzete. Ahhoz, hogy a tanárok jó munkát végezhessenek, méltó körülményeket kell biztosítani a számukra. Ehhez pedig komoly politikai szándékra van szükség. Közös szándékunk az is, hogy elkötelezett pedagógusaink legyenek, akik sikeres, eredményes diákokat nevelnek. Azt hiszem, ez adja a pálya méltóságát.
Én úgy gondolom viszont, hogy az oktatás problémái nem csak a pedagógusok bérezése jelenti. Tájékozódott-e ön arról is, hogy például milyen nevelési gondokkal küzdenek nálunk a tanárok?
Nem egészen értek egyet az ön felvetésével, bár bevallom, nem igazán volt időm erről tájékozódni. Hiszen bárkivel beszéltem, az első téma mindig az élet és munkakörülmények felvetése volt, a munkahelyek biztonsága és a bér. Ennek az üzenete egyszerű. A kormány vagy elkerüli, hogy konzultáljon a szakmát képviselő szakszervezetekkel, vagy vitát kezdeményez arról, hogyan lehetne lépésről lépésre javítani a pedagógusok helyzetét. Ez nem azt jelenti, hogy egyszerre sok pénzt kellene odaadni, hanem azt, hogy ki kell dolgozni egy 10-15 évre szóló tervet, amelyben ezek a célok megvalósulnak. Franciaországban volt ilyen program 1989-ben, amikor a kezdő pedagógusok bérét sikerült felértékeltetni. Ma viszont a szakszervezetünk azért küzd, hogy a kormány kezdjen végre tárgyalásokat velünk.
Akkor kérdezek konkrétabban. Ismerte Franciaországban a magyar iskolarendszer legnagyobb problémája a szegregáció. És önök milyen megoldást találtak erre?
A magyarországi helyzetet nem ismerem, de Franciaországban a szegregáció kifejezést nem használjuk, bár bizonyos megkülönböztetés létezik az oktatásban. A mi iskoláinkba is különböző gazdasági és szociális hátterű gyerekek érkeznek, de ez a különbség a középiskolára már általában eltűnik. Ami új jelenség nálunk az, hogy a gazdagabb családok bizonyos gimnáziumokba iratják be a gyerekeiket. Ezáltal ezek az iskolák jobb érettségi eredményeket produkálnak. Az oktatás ügy pedig éppen most akarja szabaddá tenni az iskolaválasztást, aminek a szakszervezetünk nagyon ellene van. A szabad iskolaválasztás ugyanis oka a szegregáció kialakulásának.
Ön azt mondta, hogy ez a megállapodás nem csak formális, hanem munkadokumentum. Milyen gyakorlati teendőkben nyilvánul meg ez az együttműködés?
Közösen kell kidolgoznunk olyan javaslatokat, hogy a tanárok bérezése javuljon. Már említettem a 10-15 évre szóló program szükségességét. Arról is közösen kell gondolkodnunk, hogy a pedagógus képzést hogyan tudjuk fejleszteni, és ehhez további tapasztalatcsere és elemzés szükséges.
Az Európai Szakszervezeti Szövetség Oktatási Bizottságának alelnökét, Odidei Kordeliét hallották, az általa felvetett témát pedig hamarosan folytatjuk a közlekedési információk után.
Klubrádió.
Tények,
vélemények.
Közlekedési hírek.
Az utv.hu kamerái szerint jól járható a Ferenc körút, József körút útvonal és az Üllői úton sincs most fennakadása a Ferenc körút előtt. A Nyugati téren könnyen át lehet jutni, jól járható a Terész körút és a Szent István körút is. Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé tartók számítsanak rá, hogy az 50-es kilométernél dolgoznak, emiatt a külső sávot lezárták.
Ingatlanpiac. Lakásárak, szabályok, trendek. Mit érdemes építeni? Minden kedden délelőtt 10 és 12 óra között Ingatlanpiac. Műsorvezető Törtei Takács Krista. Reklám.
Egy csodálatos történet családról. Ha azt mondom, olajmágnás vagyok, egyet fognak érteni. A fél államot keresztül utaztam ezért a földért. Családos ember vagyok. Ő a fiam és a társam. Hitről.
Felemelnek titeket, és visszadobnak a kárhozatba.
Hatalomról és olajról.
Egy egész olajóceán van a lábunk alatt.
Voltam a Sanderson 8 Oscar díjra jelölt filmje. Az alakításáért Golden Globe díjjal jutalmazott Daniel Day-Lewis-szal a főszerepben. Vérző olaj. Februárban a mozikban.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk. A közoktatás reformjáról nem csak Magyarországon küzdködnek. Egy 25 országra kiterjedő kutatás kimutatta, hogy sem a tanárok bérének emelése, sem az osztálylétszám csökkenése, sem az iskolák jobb finanszírozása nem segít a tanulók teljesítményének javulásából. Van kiderült, hogy a tanárok a kulcsszereplők. A nagyhatású tanárok 49%-kal jobb teljesítményt hoznak ki tanítványaikból, mint az alacsony hatásfokú pedagógusok. Persze mi ezúttal nem csak a tanárok, hanem a szakszervezet véleményére is kíváncsiak vagyunk. A telefonnál Elek Elemérné, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének alelnöke, az EGRI Eszterházy Károly Főiskola tanára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Itt van a stúdióban velünk Szunyog Szabolcs, a Köznevelés című folyóirat főszerkesztője. Önnek is jó napot!
Jó napot kívánok!
Először a hölgyet kérdezem, hogy lehet, hogy a pedagógus képzést ennyire elhanyagolta ez az ország, és valóban olyan elhanyagolt állapotban van-e, mint ahogyan látszik, mint ahogy beszélnek róla?
Én úgy gondolom, hogy a pedagógus képzés nagyon sokáig, hosszú ideig a fókuszban volt, és a mostani reform, ami gyakorlatilag a 2000-es évek elején elkezdődött, az most már kiteljesedik, és várhatóan egy olyan alapot, mind jogi, mind pedig egyéb szervezeti alapot sikerül létrehozni a pedagógus képzés területén, amely ezt a szétdarabolt, duális szerkezetű képzési rendszert azért megnyugtatóan rendezi. Na most hadd mondjam, hogy a jogszabályi tekintetben, ha megnézzük, 2005-ben azért a felsőoktatási alap és mesterképzésről és a szakindítás rendjéről születtek olyan jogi dokumentumok, amelyek megalapozták a 15/2006-os rendeletet, a képesítési követelmény rendeletet is, és ez gyakorlatilag biztosítja azt, hogy az óvóképzés, az általános iskola alsó tagozatos tanítóképzés és mind a felső, mind a középiskolai tanárképzés egy egységes rendszert alkot. Hát ez egy nagyon régi probléma volt, hogy ennyire duális szétdarabolt volt, de úgy gondolom, hogy elindult egy folyamat, és az egész felsőoktatás. És
tehát akkor nem, azt mondja, hogy mégsem annyira elhanyagolt a helyzet?
Nem, annyira nem elhanyagolt, és hagyd mondjam, és hagyd dicsérjem meg a felsőoktatásban dolgozó kollégákat, mert hihetetlen erőfeszítéssel próbálnak eleget tenni a társadalmi igényeknek, és a nyári szabadságukat feláldozva dolgozzák ki azokat a szakindítási dokumentumokat, amelyek feltétlenül szükségesek a pedagógus képzés master szinten történő, tehát a mesterszintű pedagógus képzésen indításához.
Mindjárt beszélünk erről még részletesebben, hogyha az oktatás minőségét kritizáljuk, mert hogy sokszor kritizáljuk, és akkor Szunyog úrtól kérdezem, hogy ilyenkor egyértelműen a pedagógusok képzését kell hibáztatnunk, vagy más szempontokat is érdemes figyelembe vennünk?
Hát először is én is üdvözlöm a hallgatókat. És nagyon-nagy örömmel hallottam, amit a kolléganő mondott, hogy ilyen pozitív folyamatok zajlanak a tanárképzésben, mert egy picit valóban a közvéleményben ennél negatívabb kép él. Én magam azt képzelem, hogy nem lehet pusztán egyik vagy másik szegmensén elverni a port az oktatási rendszernek, itt egy átfogó és teljes körű reformra volna szükség. Eleve ott kezdődik a probléma, hogy a tanárképzés, amennyire én ezt meg tudom ítélni, egy olyan iskolára készíti fel a tanárjelölteket, amelyik nem létezik. Ezzel szemben arra az iskolára, amelyik létezik, arra nem készíti fel. Tehát ezt szokták mondani, hogy azt se tudjuk, hogy kell kinyitni az osztálykönyvet, hát nem ez az alapvető probléma, azt megtanulják, hogy kell kinyitni. Az alapvető probléma ott kezdődik, hogy egy olyan prekoncepcióból indul ki a főiskolai, egyetemi tanárképzés, hogy akik a padokban ülnek, azok motivált, érdeklődő gyerekek, kis létszámú osztály, ahol meg lehet őket tanítani bizonyos ismeretekre. Tehát mondjuk egy biológia tanár megtanulja a biológia tudománynak egy kis szeletét, és megtanulja, hogy ezt hogy lehet átadni, vagy a történettudománynak egy kis szeletét, hogy lehet ezt átadni. És aztán belép az osztályba, ahol ott üvölt 30 gyerek, és mind a 30 úgy üvölt, mint egy felszálló repülőgép. És akkor nem tudja, hogy mit kezdjen velük. És azt mondja, hogy és akkor kiderül, hogy nincs fegyelmezési eszköz a kezébe, ez a következő. Hát nagyon gyakran, szinte hetente kapunk egy levelet valamelyik pedagógus olvasónktól, aki azt panaszolja, hogy hát ez borzasztó dolog, az intőt kinevetik a gyerekek, leviszi az igazgatót is kineveti, hát hogy lehet így tanítani, hogyha nincs a kezünkben fegyelmezési eszköz. És valóban nem nagyon van, tudnélik a fegyelmezés, az a típusú, az a karceres, nyilasmisis fegyelmezés, az egy függelmi társadalomnak a leképeződése az iskolában, mi meg demokráciában élünk. Tehát nekünk itt motivált gyerekek kellenének, egy olyan iskola kellene, amely rendkívül széles.
De ehhez motivált tanárok is kellene.
Motivált, jól felkészített tanárok, akik a szakmájukat ismerik és tudnak tanítani. Gyakorlatorientált képzésben vesznek részt, eleve úgy válogatódnak ki, hogy tudják, ezért nagyon jó egyébként a Bologna.
Erre akarok én is utalni. Igen. Alelnök asszony az előbb említette a mester szakot. Itt nagyon sok megkötés és sok változás van. Mostantól a gyakorlati képzésre nagyobb hangsúly kerül, és csak azt taníthat, aki már a mesterszintű képzésben vesz részt. Milyen hatása lehet lesz ennek?
Most, hogyha megnéznénk a képesítési követelményeket, akkor rögtön látjuk, hogy a mesterszak átformálásával, tehát hogy a tanárszak ezentúl egyetemi szintű lesz, és nem 4 fél éves, hanem 5 fél éves, és a gyakorlati időt megnyújtásával tulajdonképpen egy 1 fél éves időtartam, amit terepen kell eltöltenie a hallgatónak innentől fogva, és utána kap csak diplomát. Én úgy gondolom, jótékony hatással lesz azoknak a készségeknek a kialakítására, illetve hát a konkrétan ilyen fegyelmezési eszközöknek a gyakorlatban történő ugye kipróbálására, és azok a problémáknak, problémaszituációknak a kezelésére, amire eddig nem volt lehetőség az 1 hónapos gyakorlat alatt. Ezt valljuk be őszintén, tehát erre óriási szükség van.
2009-ben végeznek az első mesterképzésben résztvevő hallgatók. Mikor lehet ebből valami? Mikor lehet ennek hatása?
Gyakorlatilag 2009-ben jut be az első mesterszintre.
Igen. Tehát 2009-ben végeznek az alapszinten.
Akkor
igen.
Kezdjük el felsőoktatásban tulajdonképpen az új rendszerű, tehát a BAMA, tehát a bolognai rendszernek megfelelő pedagógus képzést. Én hát ne várjunk csodákat a folyamattól, annál is inkább ne várjunk csodákat, hiszen tudomásul kell venni, hogy itt olyan hatásokkal is találkozhatunk, ami meg tapasztalatokat kell szerezni tulajdonképpen ebben a szisztémában a képző intézményeknek is. És hát az az igazság, hogy én egy picikét vitatkoznék azzal a kitétellel, hogy olyan iskolára készít fel, ami nem létezik. Lehet, hogy ez pillanatnyilag domináns, mert valóban kevés a gyakorlat, de úgy gondolom, hogy az új jogszabályok, illetve a kidolgozott programok előtérbe helyezik ezeket a kompetenciákat, tehát a pedagógiai kompetenciákat. Tehát lényegesen nagyobb súlya lesznek.
És akkor még nem beszéltünk, bocsánat, a bérezés kérdéséről. Ja, hát. Ettől várhatunk csodákat? Bocsánat, az úrnak is megadnám azt a pillanatra. Kevés időnk maradt.
Én maximálisan egyetértek a kedves kolléganővel, hogy jó folyamatok indultak el, a kompetencia alapú tanárképzés egy fontos dolog, ezt még annak idején Magyar Bálint miniszter úr forszírozta, de itt alapvetően abból kéne kiindulni, hogy nem tantárgyakat kellene tanítani, hanem műveltségi területeket, hogy nem kronológikus rendben kellene tanítani, hanem projektmódszer szerint egy-egy probléma csoport köré gyűjtve a munkát, tehát egy generális reformra volna szükség. Ami pedig a bérezést illeti, valóban szintén még a Magyar Bálint minisztersége idén történt egy jelentős béremelés, amiben a kezdőpedagógusok nagyobb mértékű béremelésben részesültek, mint amennyi mondjuk ugye a leosztott százalékból következett volna a diplomás minimálbér bevezetése miatt.
De mondjuk az uniós átlaghoz képest viszont még mindig nagyon le vagyunk maradva.
Ennek az az oka, hogy Magyarország nem költ tulajdonképpen kevesebbet oktatásügyre aránylag, mint a fejlett országok, csak mi olyan dolgokat finanszírozunk meg belőle, amikkel ők nem törődnek. Tehát példának okáért mi nagyon fontosnak tartjuk ezt a rendkívül sokszínű iskolarendszert, 8 osztályos gimnázium, 6 osztályos, 4